Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg karácsony ünnepének ígéretési alapigéjét, a Jelenések könyve 19. fejezet 16. verséből a következőképpen. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban hadd vegyem fel a fonalat onnan, hogy tegnap arról szóltam, hogy abban a történelmi helyzetben voltak József, Mária, a születendő kisgyermek, hogy egyszerűen nem volt hely számukra Betlehemben, hiszen emberek százai, ezrei indultak el Izrael országában, Júdeában, hogy megkeressék a helyüket a népszámlálás miatt. Természetes az, hogy tele voltak a fogadók. És hasonlóképpen mondhatjuk azt, hogy a szívünk is, mint Jézusnak a kívánatos szálláshelye, is ilyen állapotban van. Nem alkalmas arra, hogy befogadja őt. Nem vagyunk alkalmasak arra, hogy higgyünk benne. És ez nem egy külön gonoszság az ember részéről, hanem ez egy adott szituáció. Hiszen annyi mindent befogadtunk már az életünk során, annyi félelmet, annyi aggódást, annyi csillogást, hogy nincsen már hely, nem fér be oda más. Augustus a leghatalmasabb császár volt a római birodalom történetében, legyőzi Antóniuszt és Kleopátrát, Hispániától egészen Szíriáig uralkodik, Pannóniától, a Duna vonalától egészen Egyiptomig, már ahogy az ember felsorolja és végig pásztázza a szemével a térképet, beleszédül ebbe a hatalmas, óriási hatalomba. Írók, költők hódoltak neki, Horácius, Vergilius, Ovidius, Catullus. Végül önmagát nevezi ki Istennek, keleti isteneket importálnak, hozzák be ezeket a kultuszokat, csak úgy, mint ma. Hozzák mindenhonnan az emberek az isteneiket, a kultuszaikat, amelyek egy ideig vegetálnak, aztán eltűnnek. És eközben jön a király, akiről úgy beszél a Jelenések könyve, mint amely az idők végezetét festi fel előttünk, és beszél a végkifejletről, hogy ő a királyok királya, ő az uraknak az ura. És bár Augustus idejében, az első karácsony éjjelén hozzávetőlegesen 20 ezer gyermek született meg erre a világra, mégis, hogyha ez a királyi gyermek nem születik meg, akkor csak annyira ismernénk Augustust, mint mondjuk Trajanust vagy Deciust és a társaikat. Ma sincs nagyon hely egy új Isten, egy új király számára. 2018. decemberében 1141 milliárd forintot költöttünk. 2019. decemberében azt prognoszizálják, hogy tovább nő ez a költekezés, kb. 1200 milliárd forintra, vagy még annál is többre fog rúgni. Ebből kicsit korábban úgy tippelték, hogy 100 milliárd forintot költünk ajándékokra, de ma már látják, hogy a 120 milliárd forintot is meghaladta az ajándékokra költött forint. És ezt úgy kommentálták, hogy ez egy pozitív előrelépés. Azt gondolom, hogy ha a lelki életünket tekintjük, akkor borzasztó visszacsúszás. Valamikor 40 évvel ezelőtt megjelent egy katolikus hetilapban egy kitalált történet, amely arról szól, hogy 2000-ben mi fog zajlani Európában. Egy néger misszionárius misszionálja Európát, és jelentést ír Afrikába a püspökének ezekkel a szavakkal: nagyon nehéz Európában a misszió, mert itt csak egy Istent ismernek, a pénzt meg a technikát. Nehezen tudok a szívükhöz férni, mert ezek az emberek egymás iránt már semmit sem éreznek. A templomok már mind múzeumok, nem jár oda senki. Persze, hogyha tapasztaljuk, hogy ez a vízió, ez beteljesedett, azzal folytatja ez a képzeletbeli jelentés, hogy sok templomot átadtak ezért más funkciókra. Valóban igaz a vízió. Mégis, ha ki is hűlt nagyon sok emberben a Krisztus iránti szeretet, globális mértékben tudjuk, hogy nem így van. Globálisan, Afrikában például, ahonnan ez a képzeletbeli misszionárius jött, nem képzeletben, hanem valójában növekszik a keresztények száma. És remélem, hogy erről majd sokan kapunk élő beszámolót majd a misszió napján, amikor itt lesznek a Külmissziói Egyesületnek a képviselői január 5-én nálunk. De mielőtt temetnénk azért az európai kereszténységet, azért ne feledjük, hogy ma karácsonykor hozzánk is érkezik a király. Azért nem arról van szó még, hogy itt mindennek vége van, hanem arról van szó, hogy jön a királyuk, megmentsen téged. Gyökösi Endre annyira bátran ír a negatív folyamatokról is, persze a pozitívumok jellemzik őt általában. Ugye ezt mondják azt, hogy az elmúlt rendszerben, amikor nem tudtak segíteni valakin, akit a pszichiátriá küldtek, hát akkor mondták, hogy menjünk Gyökösihez, és nagyon sokszor tudott segíteni. Éppen ezért merem elmondani a negatívumot is. Úgy fogalmaz, hogy a világ legnagyobb diktátorának a neve, így hangzik Télapó. Mert bele rángat hatalmas ajándékozási versenybe, amely arról szól, hogy ki vesz szebbet, ki vesz értékesebbet, nagyobbat. És ennek következtében kipogyog aztán a zsebünkből az üzletekben az utolsó fillér is, és ami a legdurvább, hogy emögött egymás elleni rejtett agresszió húzódik meg. Nem a szeretet. Az egymás iránti rejtett agresszió, hiszen én vagyok az, aki a nagyobb ajándékot adta. Én vagyok a nagy vonalúbb, mint te. De jön a király. Jön a királyok királya, aki helyet készít nekünk. Tegnap ugye megcseréltük a sorrendet, nem arról van szó, hogy nekünk kell helyet készíteni, nekünk nincs helyünk. Legfeljebb egy istállónk van. Nem mi készítjük a helyet, hanem a király jön, a szabadító jön, és készíti a helyet nekünk, amit mi nem tudunk megtenni, ő teszi meg. De mi nem tudjuk a helyet elkészíteni, nem tudunk hinni, nem tudunk bízni benne, ő az, aki elkészíti a helyet. Így fogalmaz azt hiszem az egyik nagyváradi plébános, akit egy pár hónappal ezelőtt ismertem meg, elmondja a karácsony üzenetét a neten, magyarul, románul, azt hiszem, hogy szlovákul is. És azt mondja, nem mi vártuk Jézust, ezt a királyt, hanem ő várt ránk. Ő vár ránk. Ez is egy fontos csere. hogyha advent üzenetét nézzük, igazából nem a mi várakozásunkról van szó, mert az mindig bizonytalan, mire vársz? Mire várunk? Kinek képzeljük el mi Jézust? Mit várunk mi Jézusban? De az, hogy ő vár ránk, ez egészen más megfogalmazás. Ő tudja, hogy kit vár. Tudja, hogy kik vagyunk. És minket vár. Nem ismer félre bennünket. És annak ellenére vár. A királyok királya jön, és készíti a helyet, és ő vár ránk, hogy foglaljuk el a helyünket nála. A múlt rendszerben tudjuk, hogy sok diakonisztánk le kellett vennie a ruháját. 1950-ben oszlatták fel a rendeket, és egyikőjükről hallottam, hogy ápoló nőként dolgozott egy kórházban, a későbbiekben is. Nagyon érdeklődött a lelkész, hogy de hát miért pont éjszaka vállalja a szolgálatot, miért pont mindig az éjszakai műszakot preferálja, hiszen mindenki attól idegenkedik a legjobban. És így fogalmazott, éjszaka jobban tudok beszélgetni az álmatlanul hánykolódó betegekkel, akkor nem zavarnak minket. És ezt teljes mértékben alá tudom írni. Nem azért, mert éjszaka voltam és lelki gondoztam volna a betegeket kórházban, hanem azért, mert nappal igen, és tudom, hogy mekkora zaj van, sürgés, forgás, ténykedés, kiabálás. Valószínű, sokkal nyugodtabban lehet imádkozni, beszélgetni, igét olvasni éjjel. Megérkezett a király. Ezen az ápoló nőn keresztül a betegekhez. A király megérkezik. Egy evangélikus hívünk arról beszélt, hogy valamikor, azt nem tudom már, hogy konfirmáció után mennyit járt, mennyit nem járt ifjúsági bibliaórákra, de ma már a gyermekei is felnőttek. Isten tisztelete alig-alig jött el évente egyszer, kétszer, és úgy gondolta, hogy sokáig csak azért kínoszta a bűntudat, mert ő ebben a hagyományos evangélikus, konzervatív evangélikus hagyomány szerint nevelkedett. És belenevelték a bűntudatot. Ráadásul azt gondolta, hogy csak is a hívőket sújtja ez, a hitetleneket nem. Nem ismerte még annak a valóságát, hogy az Istentől való elszakadás, Isten létének a tagadása, az nem jár együtt a bűntudatnak a levetkőzésével. Sőt, annál nagyobb erővel tör elő bizonyos helyzetekben. És ő nem részesült még a haladó keresztények felfogásában, progresszív keresztényekre gondolok, akik azt mondják, hogy nem szabad ilyen elavult szabályokkal megterhelni az embereknek a lelkiismeretét és a bűnről beszélni. És aztán persze eltelt az életében 30-40 év, és rájött arra, hogy ezek a poros, elavult szabályok, ezek érte vannak. És hogy az elmúlt 40-50 év túl vakmerően utasította el a 4-5 ezer éves zsidó-keresztény kultúrát. És arra gondolt, hogy nagyon jó lenne, hogyha végre letehetné a terheit, a bűntudatát, hogy bűnt vallhatna, de hát tudjuk jól, mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy amint kiderül rólam valami, az alássa a tekintélyemet. Lehet, hogy csak a lelkészem tudja meg. De mégis hogy fog rám nézni? És akkor olvasott egy könyvet, amelyben a bűnvallásról is tanítottak, arról is olvasott, az anonim alkoholistáknak az összefüggésében is, akik így fogalmaztak, hogy a legbetegesebb titkod mutatja azt, hogy mennyire vagy beteg. És az is maradsz, amíg ez titok marad. És arra futtatják ki, hogy a 12 pont, amin keresztül mennek ezek a gyógyulni vágyók, az 5. pontnál ér el oda, hogy elmondják mindazt a titkot, bűnt, ami ott van az életükben. És így fogalmaznak, hogy a józanságnak a titka csupán 10%-ban az alkohol, 90%-ban az őszinteség. Ez olyan, mint a párterápia. Amikor elmennek a házaspárok a pszichológushoz, és kiderül, hogy amit ők úgy gondoltak, hogy itt csupán testi problémák vannak, nem működik a kémia, és így tovább, ez csak 10%. 90% a kommunikációs probléma. Ugyanez van az alkoholizmusnál. Csak 10%-ban felelős az alkohol. Az csak egy anyag. 90%-ban felelős az őszintesség. Őszintesség önmagunkkal kapcsolatban elsősorban. És így folytatja, hogy ő nem volt alkoholista, de borzasztó volt számára, hogy lelkileg betegnek maradjon. És ott volt benne a tipródás, most bűnt valljak, vagy pedig maradjak beteg. Gyógyuljak, és vállaljam ezzel annak a kockázatát, hogy kiderül rólam sok minden. És akkor, hogy biztos legyen a dolgában, hát úgy csináltam innek annak idején a katonatisztek, hogyha kereszteltetni szerették volna a gyereküket, akkor elvitték mondjuk a szomszéd faluba, vagy szomszéd megyébe. Hát ő felhívott egy felvidéki katolikus papot, habár evangélikus, hogy fogadná-e, fogadta. Egy terjedelmes listát vitt magával, és leült az irodájába, felsorolta azt a listát, nagy aggódás közepette, ami terhelte az ő lelkét, és aztán várta a választ. Néma csönd. Várta, mikor sújt le rá az ég, és még mindig semmi. És akkor erőt vett magán, felpillantott, és meglátta, hogy a plébános atya sír. És így szólt, ó Istenem Zoli, hát ez az én listám is volt. Vagyis nem csak egy lelki gondozóra talált ez az ember, hanem egy olyan őszinte lelkészre, aki elmondta neki, hogy 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt hasonló listát vitt a lelki vezetője elé. És megnyílt az út számára a gyógyulás felé. És ez annyira nagy örömmel töltötte, hogy megérkezett végre a királyhoz, hogy a király kinyitotta az ő szívét, kitisztította a gennyet, kitisztította a mocskot, és rájött, hogy várt rá ez a király, a szabadító, az üdvözítő, hogy kifejlesztette a saját bűnvalló liturgiáját, valahogyan úgy az úrvacsorai liturgia mintájára, sablonként használva azt, hogy naponta méregtelenítsen. Szükség van a királyra. És ő vár rád, hogy elindulj. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha sok bűnt és szennyet veszünk észre magunkon, akkor Isten távol van. C.S. Lewis azt mondja, hogy Isten pont akkor van a legközelebb hozzád, amikor észrevesszük a szennyet, mert éppen ez a jele annak, hogy ő velünk van. Hát látunk, elkezdünk látni. És ezért tedd meg. Tedd meg, indulj el a királyhoz. Gyakorold a méregtelenítést. Arról olvasunk a Jelenések könyvében, hogy azok ismerik fel Krisztusban a királyok királyát, uraknak az urát, akik a nagy nyomorúságból jönnek. Az élet nagy nyomorából érkeznek. Úgy beszél a Jelenések könyve Jézusról, hogy ebben az időben jön vissza. Így fogalmazott egyik lelkész testvérünk, hogy igazából ez eléggé antropomorf kifejezés. Nagyon emberi megfogalmazás. Hiszen valójában nem arról van szó, hogy visszaérkezik, hanem arról van szó, hogy másodszor is megmutatkozik előttünk, szemmel láthatóan. 2019 évezőt ilyen méretben, és ma hatalmas királyként, és amikor visszajön az urak uraként. Tehát megmutatkozik újból, szemmel láthatóan, miközben valójában mindvégig jelen volt és jelen van. Amen. Imádkozzunk. Királyoknak királya, uraknak ura, köszönjük neked, hogy te megmutatkoztál kisgyermekként, kinyilatkoztattad magadat számunkra is, a mi lelkünkben és szívünkben, segíts, hogy ne meneküljünk előled, hanem inkább elfogadjuk a te meghívásodat, és szállást találjunk a te szívedben. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk, és segíts arra, hogy letegyünk mindent, ami nehézzé teszi az életünket. Hogy kikerüljön minden az életünkből, ami megakadályozza azt, hogy te ott helyet találj. Segíts, Urunk, hogy veled lehessünk és élhessünk nem csak ezen a karácsonyon, hanem a következő esztendő minden napján, és az örökké valóságban is. Amen.